Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm Önöket 2026. május 30-án, ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő műsora. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket ma reggel. Első témánk Háner Péter történész lesz, a Rubikon Intézet főigazgatója itt a vonalban. 1917. május 29-én John F. Kennedy amerikai elnök születését ünnepeljük, illetve ünneplik, ezzel kapcsolatban kérdezem tehát majd Háner Pétert. Ezután majd Elekes Irén rovata következik, az Ars Poetica. Majd a jövő útja kisléptékű önellátás rovatunk következik, főzőiskola a Krisna völgyben, Gopáli a Krisna völgy étterem konyhájának vezetője lesz majd a vendégünk. Dr. Edvi Péterrel beszélgetünk majd ezután, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökével. A hajógyári szigetre költözik a Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Ezzel kapcsolatban kérdezem tehát majd Pétert. Kicsivel 9 óra után egy állandó rovatunkat hallhatják majd egy magyar egyetemista Svédországban, Huszer József és Szabó Judit Nikoletta rovatában kérdezi majd Horváth Pannát, aki Svédországban tölti minden napjait, illetve ott tanul. Ezután pedig Józsa Ágnes rovata következik majd, színházi ajánlót hallhatnak majd, színházi percekkel zárul a ma reggeli műsorunk. Ez tehát a ma reggeli kínálata, nagyon kellemes és tartalmas szórakozást kívánunk mindenkinek. A szerkesztő Brühl Edit, a hírszerkesztő szintén Brühl Edit, a technikus és zenei szerkesztő ma reggel Dudok Dávid, aki a mikrofonnál is ül és várja Önöket. Hallgassuk meg először is a híreket.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Mindenkinek legyen otthona, 7900 válasz mutatja, kiket érint ma leginkább a hajléktalanság Magyarországon. Az utcajogász panasza nyomán kimondta az Alkotmánybíróság, önmagában a koldulás nem szankcionálható. Ne higgyünk minden online értékesítésnek, mely 26-án KEDD-től hétköznap esténként is megnyílik a rakpart. Itt az idei református zenei fesztivál. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Mindenkinek legyen otthona, 7900 válasz mutatja, kiket érint ma leginkább a hajléktalanság Magyarországon. A február 3-a munkacsoport 2025-2026-os országos hajléktanügyi adatfelvételének kérdőívére összesen 7900 ember adott értékelhető választ, közterületeken és hajléktalan szállón élő, családok átmeneti otthonában lakó és nappali melegedőt használó emberek. Az eredmények azt mutatják, a hajléktalanság ma nem csupán lakhatási válság, hanem az egészségügyi, szociális, oktatási és foglalkoztatási rendszerek hiányosságainak következménye is. A felmérés arra is rámutat, hogy a hajléktalan emberek jövedelmi helyzete rendkívül súlyos, közel minden második válaszadó havi 50 ezer forintnál kevesebből él, és szintén minden második embernek van valamilyen tartozása. Az adatok szerint az iskolai végzettség hiánya is meghatározó tényező. Az utcajogász panasza nyomán kimondta az Alkotmánybíróság, önmagában a koldulás nem szankcionálható. Az utcajogász hallássérült hajléktalan ügyfele ügyében fordult az Alkotmányi Bírósághoz. A férfit még 2021-ben a Budapesten tartott eukarisztikus világkongresszus idején büntette 50 000 forintra a rendőrség koldulás miatt. Bár a bíróságot nem sikerült meggyőzni arról, hogy a hallássérült férfi mások megszólítása nélkül némán koldult, a bíróság szóbeli figyelmeztetésre mérsékelte a bírságot. Az Alkotmánybíróság 2026. május 19-én meghozott döntésében alkotmányos követelményként előírta, hogy csak akkor lehessen valakit koldulás miatt megbüntetni, ha az elkövetési magatartás a pénzátadása céljából leszólított személyi biztonságát, illetve a közterület közcélú használatát közvetlenül veszélyezteti. Ne higgyünk minden online értékesítésnek. Az online vásárlások során széles körben használt és megbízhatónak tűnő mércének számítanak a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények, értékelések. A gazdasági versenyhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy sokan azonban nem tudják, hogy a platformok számos módszerrel tudják ezen értékeléseket befolyásolni, szűrni, sőt akár hamisítani is, megtévesztve az ezekre támaszkodó fogyasztókat. A GVH gondolja végig higgadtan kampányának legújabb kiadványában. A hamis vásárlói vélemények veszélyeire hívja fel a fogyasztók figyelmét, gyakorlati tanácsokat is nyújtva azok felismerésére. Május 26-án 2-től hétköznap esténként is megnyílik a rakpart, ezentől nem csak hétvégén, hanem minden hétköznap este 18.30 és másnap hajnal 5 között is autómentes lesz a rakpart. A hétköznap esti rakpart nyitás időpontját az első hetek tapasztalatai alapján majd újraértékelik és szükség esetén módosíthatják. Ezzel a rugalmassággal tervezett forgalmi rend 2026. szeptember 19-ig marad érvényben, ezt követően a megszokott kizárólag hétvégékre korlátozó rakpart nyitás lép érvénybe. Itt az idei református zenei fesztivál. Budapest legnagyobb ingyenes művészeti rendezvénye a református zenei fesztivál, itt is mindenkinek szól. A cserkész foglalkozásoktól a zenés áhítatokon át, a számos külföldi nagy színpadot megjárt Platon Karatáv fellépéséig válogathat mindenki kedvére. Tegnaptól vasárnap estig ismét zenével telik meg a Calvin és a Bakács terek közötti több száz méter. Itt lesz már hagyományosnak számító részfúvós, majd zsoltár éneklés, fáklyás felvonulás és számos egyéb izgalmas rendezvény. Most pedig híreink végén pár szót időjárásról. Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a szél. Délután az ország nagy részén 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap többször megnövekedett a felhőzet, és elszórtan főleg a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél élénk, helyenként erős lesz. Zivatarokban továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések. Délután 25-31 fok várható, a híreket pedig Brühl Edit szerkesztette, felolvasta Madarász Máté.
Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Every bond you break, every
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
John Fitzgerald Kennedy volt az Egyesült Államok legfiatalabb, legvonzóbb, egyik legnépszerűbb és első katolikus elnöke. Talán az ő esetében a legnagyobb az eltérés a mítosz és a valóság között. Az Egyesült Államok elnökei című könyvnek az Egyesült Államok 35. elnökéről írt fejezetének a bevezető soraiból idéztem. A szerzővel Háner Péter történésszel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgetek. Jó reggelt kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióban.
Jó reggelt kívánok. Háner Péter, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Azt írja, hogy a politikai karrier nem is annyira John F. Kennedy ambíciója volt, sokkal inkább az apjáé. Hogy képzeljük el ezt a szituációt?
Nehéz ma már képzelni, hogy milyen volt a 20. század elején katolikusnak és ilyenek lenni Amerikának ezen az északkeleti részén, amelyet Új-Angliának nevezünk Massachusettsben. Egy kisebbség volt, aki katolikus volt, mert a 200 évvel egy főnöke úgynevezett a pár, amikor kívül az nem elég jó hazafi. Tehát egyik fiát nököt csináljon. Először ez a fiúra idősebb Joseph Kennedy-re irányult, és hát ő is volt a családnak a kedvence, ő volt a sikeres a háborúban, ő volt az, akire nagy reménnyel néztek rá. A világháborúban megint csak az elnöki hivatal előkészítése céljából teljes vállalkozást és repülőgépével felrobbant a célpontok fölött. Na ezután az apa minden törekvése a következő fiára irányult, John Fitzgerald Kennedy-re.
Az elnökségét vívott csatát 1960-ban Nixon ellenében sikerült minimális többséggel megnyernie. Mi vezetett a győzelemhez? Miért szavaztak rá többen, mit gondol?
Hát ennek nagyon sok tényezője volt. Kezdve azzal, hogy az Eisenhower kormányzat alatt Nixon alelnök volt. Eisenhower volt a haza atya, Eisenhower volt, aki mindenki imádott, Eisenhower volt az érintetetlen háborús hős, ezért minden kritika az alelnökre, Nixon felé fordult, Nixont támadták. Nixon volt a pofozógép, a kormányzat minden hibájáért, problémájáért. A másik a külső vonás, hát Kennedy egy végtelenül vonzó külsejű fiatalember volt. Nixon pedig azt hiszem, hogy a térdét sértette meg egy autóba való beszálláskor, a sebe elmérgesedett, és kifejezetten megbetegedett a televíziós vita előtt, még a saját anyja is ilyetten hívta föl, hogy mi van vele. Aki a rádión hallgatta a elnökjelöltek vitáját, az azt mondta, hogy Nixon a tapasztalt alelnök, hát sokkal jobban ért a világpolitikához, ő sokkal jobban szerepelt. Aki televízión nézte őket, az egyértelműen Kennedy mellett állt ki. Aztán számtalan egy egyéb kisebb-nagyobb tényező volt még. Mivel Kennedy katolikus volt, lehetett arra hivatkozni, hogy mindenki azzal bizonyítsa a toleranciáját, hogy most szándékosan a katolikusra szavaz, mert ugye hát egy kisebbséget támogatni kell. Ott volt a feketéknek a szavazata, akiket sokkal ügyesebben kezelt a Kennedy csapat. Nyilvánosan fölhívták Martin Luther King özvegyét, aki Martin Luther King éppen börtönben volt, özvegyét felhívták telefonon, szóval rengeteg egyéb ilyen tényező volt. Az igazság az, hogy minimális volt a szavazott különbség, úgyhogy az udvarias Kennedy azzal fogadta Nixon gratulációját, hogy voltak, ezt nem is lehet tudni, hogy ki nyerte meg a választást.
Éppen kibontakozóban van a hidegháború. 1961 áprilisában került sor a kubai Disznóöbölben a híres hírhet kudarccal végződő katonai akcióra, amelynek célja Fidel Castro kormányának megdöntése volt. Végül ez nem sikerült. Kennedy vállalta a felelősséget ezért?
Igen, igen, mindenképpen vállalta a felelősséget, és sokkal nagy probléma volt számára az, hogy ezzel kezdődik a kormányzata. Voltak éppen ezt a disznóöbölbeli vállalkozást, az Eisenhower kormányzat készítette elő, Kennedy elnökségéig nem is tudott róla. Akkor jóvá hagyta a vállalkozást, de azt már, hogy amerikai repülőgépekkel, amerikai hadsereggel segítsék a partra szálló kubaiakat, akik megadták dönteni Castro uralmát, ehhez már nem adta a beleegyezését, és ez az egész vállalkozást halálra ítélte.
Voltak ennek valamilyen belpolitikai következményei Kennedy kormányzására nézve?
Népszerűsége nem csökkent, hát népszerűsége minimálisan csökkent miatta, de nagyon ügyesen kezelte a történteket, vállalta a felelősséget személyesen, ez fontos volt. Utána mindent megtett a fogságba esett kubai emigránsok kiszabadításáért, hatalmas mennyiségű gyógyszerért és kórházi felszerelésért, kiváltotta a fogságba esett kubaiakat, akik ugyan háborogtak emiatt, hogy nem támogatta teljes szívvel őket, de továbbra is reménykedtek benne, hogy hát a Kennedy kormányzat jóvoltában majd hazatérhetnek egy kasztrómentes Kubába.
Kennedy hívta életre a békehadtestet. Mi a szerepe és jelentősége ennek a szervezetnek? Mit érdemes róla tudni?
Azt, hogy rengeteg idősebb vagy fiatalabb, legkülönbözőbb társadalmi közegből érkező amerikai vállalt a békehadtest keretébe, idegen országokba több héten, sőt több hónapon keresztül az angol nyelv oktatását, az amerikai kultúra ismertetését, mikor Pécsi Tudomány Egyetemen tanítottam, oda is megérkezett a rendszerváltás után egy csapat a békehadtestről. Nagyon kedves urak, hölgyek voltak, barátságosan meghallgattak mindent, ők is tájékozódni kívántak, mindent megtettek a magyar, amerikai barátság érdekében. Azt hiszem ez a békehadtest fő feladata.
Egy másik katonai konfliktus is Kennedy nevéhez fűződik, a vietnámi háború, ő indította el. Mi volt a célja ennek a háborúnak, és milyen tévedéseket követett el, amikor kitört ez a konfliktus?
Nehéz megmondani, ki indította el a vietnámi háborút, szóval a vietnámiak már második világháború idején fegyvert fogtak az ő francia gyarmatosítóik ellen, és a Truman kormányzat támogatta ezt a francia politikát, azzal a célból, hogy hát ne kerüljön kommunista kézre egy újabb ország Kína után a Dél-Kelet-Ázsiában. Eisenhower a következő elnök szakértőket küldött, a szakértők között természetesen nagyon sok katona volt, és hát Eisenhowernek a vállalását folytatta Kennedy, aki már több tízezerre emelte az ottani hadsereg létszámát. Sajnos nem bízott a szakértőkbe, akik azt mondták, hogy azonnali hatalmas csapásokkal kell megsemmisíteni a dél-vietnámi kommunista gerillák és az észak-vietnámi kommunistáknak a bázisait. Bízott benne, hogy apró kicsi lépésekkel is megadásra készítheti az ellenfeleit, alábecsülte a vietnámi kommunisták elszántságát, és túlbecsülte a vietnámi antikommunista erőknek a képességeit.
Miért alakulhatott ki mítosz a személye körül? Hogyan lehetne reálisan értékelni az ő elnökségét?
Nagyon érdekes ez a kérdés, mert a mítosz főleg a halála miatt alakult ki. Ha elolvassuk Márai Sándor naplójának azt a megfelelő részét, amit akkor írt, amikor Kennedy-t 1960-ban elnöké választották, akkor Márai nagyon-nagyon el van keseredve, hogy lehet az, hogy mégis egy Eisenhower, egy háborús hős után, már bocsánat, ő így írta, hogy egy playboyt, egy senkit, egy papa pénzén politikussá nevelt, jelentéken fiatalembert elnöké választanak, micsoda világ következik itt be. Na most Kennedy megjelenése, Kennedy fellépése, a sálm, a férfiassága, az egész macho légkör, ami az egész Kennedy családot áthatotta, ez nagyon jól jött ki egy olyan korszakban, ahol már televízió mutatta a politikusokat, és hát a Kennedy férfiak végtelenül vonzó fiatalemberek voltak, akik nagyon népszerűvé tudták tenni az elnöket, és később saját maguk is indulhattak politikusi pályán.
Mi az, ami az utókor számára tanulságos lehet Kennedy elnökségével kapcsolatban?
Hát olyan szomorú dolgok, hogy a külső vonzerő talán néha nagyobb népszerűséget biztosít valakinek, mint a tényleges politikai teljesítmény. Nixonról most azt mondják a történészek, hogy a Watergate ügy nélkül nem is lett volna olyan rossz elnök, de sajnos olyan nem. Egyrészt egy csúnya ember volt, másrészt pedig egy olyan sérült személyiség, aki állandóan sértett volt, és bizonyítani akart, és meg akarta bosszulni az őt ért támadásokat, és ezzel az egész politikai pályafutását halálra ítélte. Kennedynek nem nagyon tudunk az elnökségében találni különösen nagy lépéseket, nagy eredményeket, viszont mindig nyugodt volt, fölényes volt, jó humorú volt, nem ütött vissza, mosolyjal fogadta a támadásokat, könnyedén, és hát ezzel is rendkívül népszerű lett. Igazi népszerűség, az igazi legenda azonban a meggyilkolása után épült ki. Akkor nagyon tudatosan a felesége is, és a családja is kitalálta egy úgynevezett Camelot mitoszt, ez a Camelot vár, ez a Arthur király, a legendás brit Arthur király várának a neve Camelot, és ők fogalmaztak így, főleg Jacqueline Kennedy a feleség, hogy volt egyszer egy csodálatos időszak, egy Camelot, amikor a fehér házban olyan volt az élet, mint Arthur király udvarában, és hogy Kennedynek a kedvenc musicale, az a Camelot című musicale volt. A életében ez soha nem derült ki, de halál után rendkívül ügyesen terjesztették el ezt a mitoszt.
Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk Háner Péter történész, a Rubikon Intézet főigazgatója. John Fitzgerald Kennedyről beszélgettünk az elmúlt percekben, az Egyesült Államok legfiatalabb, legvonzóbb, egyik legnépszerűbb és első katolikus elnökéről. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és minden jót kívánunk, viszonthallásra.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Viszontlátásra.
Most pedig hallgassák meg az Ars Poetikát Elekes Irén rovatát.
A Magyar Költészet Napjához kapcsolódóan indítottuk el áprilisban az Poétika című rovatunkat. Nagy költők olyan verseit szólaltatjuk meg, amelyekben művészi hitvallásukat összegzik, megfogalmazzák, mit tartanak a költészet vagy az élet legfőbb feladatának, és valamilyen fontos tanulságot vonnak le élettapasztalatuk nyomán. A sorozatban irodalmunk legnagyobb alakjainak művei közül válogatunk, bár egyes alkotók azért kapnak helyet a rovatban, mert az irodalomkutatás újra felfedezte őket. Reményik Sándor a legutóbbi időkig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon, mert őt és költészetét 1945 után jórészt politikai megfontolásokból évtizedekre száműzték a magyar irodalomból. Az 1890-ben Kolozsvárot született költő munkásságát kora értékelte és elismerte. Verseivel nem alkotott okvetlenül új formát, gondolatisága azonban olyan mély érzésekből fakad, hogy olvasója megérzi belőle a valódiságot. Bár barátok vették körül, ami mégis súlyos depresszióba taszította, az a hazájátért súlyos megcsonkítás. Az erdélyi magyarság lelki együttmaradásáért erőn felül tett, kiemelkedő teljesítménye az 1921-ben alapított Pásztortűz című folyóirat szerkesztése. E lap körül alakult ki az erdélyi magyar irodalom. Emberi magatartása ugyanúgy hatott környezetére, mint költészete. 1941-ben bekövetkezett halálakor városa a magyar nemzet halottjának tekintette, és a házsongárdi temetőben állított neki sírkövet, melyen ez áll. Egy lángot adok, ápold, add tovább. Technikai szerkesztés Acsádi Pongyor Áron, a verseket elmondja Sárosi Attila.
Reményik Sándor, erő. Mostan a szépség diadalt ül bennem, s feszül bennem egy hangtalan erő. Ó, rettentő erő! Ha szerelemmé válna, tán elégetni azt, akit szeret. Ha hatalommá válna, birodalmakat hódítana meg. Ha kabzsisággá válna, marokkal aratná az aranyat. Ha őrületté válna, dühöngene, míg maga megszakad. Ha irgalommá válna, az volna, aki mindenkin segít. Ha áhítottá válna, felszárnyalna az örök istenig. De egyiké se válik. Marad nyugalmas, fénylő látomás. Egy érc tükörbe zárt világdarab. Művészet. Semmi más.